Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország európai bírósági eljárást indít az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó jogi csalással elfogadott Repower EU rendelet megsemmisítését kérve, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte, az orosz kőolaj és földgáz vásárlásának tiltása élesen ellentétes hazánk érdekeivel. Az alapszerződés az Unióban világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan, hívta fel a figyelmet. Magyarország megvédi a rezsistoppot és minden eszközzel fellép az orosz gáz és kőolaj európai kivezetését célzó uniós rendelet ellen, jelentette ki Zsigmond Barna Pál is. Az Európai Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Brüsszelben az EU-s tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácskozására érkezve nyilatkozott. Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport, mondta el az energiaügyi miniszter azzal kapcsolatban, hogy a kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többlet költségeit. Lantos Csaba közölte, még nem ért véget a hónap, így pontos szám nincs arról, mennyivel növekedett a gáz, az áram és a távhőfogyasztás. A becslések szerint a földgáznál mintegy 30%-kal, az áramnál ennél jóval kisebb mértékben, a távhőnél pedig körülbelül hasonló arányban. Folytatódik az ingyenes tűzifa akció, egy hét alatt több mint 5000 köbméter tüzelőt juttatott el a kormány a rászorulókhoz. A támogatást azok kapják, akik kifogytak a készleteikből és kizárólag fával tudnak fűteni. A program célja, hogy a hideg időszakban senki ne maradjon fűtés nélkül, különösen a vidéki fával fűtőháztartásokban. Az ingyenes tűzifát addig biztosítja a kormány, amíg az időjárási körülmények ezt indokolják. 4 milliárd forintos rendkívüli mezőgazdasági segéllyel bővült a sertéstartók támogatása, és 500 millió forinttal nőtt a tenyészkoca állatjóléti keret, amely így 8 milliárd 300 millió forintra emelkedett, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István szerint az ágazatnak súlyos károkat okozott az aszály, az energiárak növekedése és a piaci bizonytalanságok, ezért szükség van kiszámítható támogatási környezetre. Az ukrán-magyar határszakaszon 3743-an jöttek tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 13 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 8 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az URFK a táviratirodát. Az elmúlt héten az ország területén 28 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Csütörtökön a Civitas Fortissima ünnepén emlékeznek Balassagyarmaton arra, hogy 107 évvel ezelőtt a helyiek kiűzték a megszálló cseh csapatokat, ezzel a település kiérdemelte a legbátrabb város címet, tájékoztatta a Városháza az MT-t. Az emléknap díszvendége Kapu Tibor kutatóűrhajós lesz. Sokat javult a levegő minősége az országban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. Továbbra is veszélyes viszont a Sajó völgyében Putnok, Kazincbalcika, Sajó, Szentpéter és Miskolc levegőjének minősége, Nyíregyháza levegője egészségtelen, Debrecen, Oszlár és Hernádszurdok levegőjének minősége kifogásolt. A polgármester megszüntette a smogriadó tájékoztatási fokozatát Miskolcon, közölte a Vármegyeszékhely polgármesteri hivatalának sajtóosztálya. Tóth Szánta József azért döntött így, mert a városban működő automatikus mérőállomásokon a szállópor koncentrációja az utóbbi napon a küszöbérték alatt maradt. A városvezető megköszönte a miskolciak együttműködését és a légszennyezettség mérséklésében tett erőfeszítéseit. Venezuelában a kormány 104 politikai foglyot engedett szabadon, közölt egy helyi emberi jogi szervezet. A büntetőjogi fórum becslése szerint mintegy 800 politikai fogoly van a dél-amerikai országban, akik közül sokakat a vitatott 2024-es választás eredménye elleni tüntetések során vettek őrizetbe. Január elején az amerikai hadsereg Caracasban végrehajtott támadása során elfogta és az Egyesült Államokba szállította Nicolás Maduro elnököt és feleségét Cilia Florest. Mindketten New Yorkban várják jelenleg a kábítószerkereskedelem és egyéb vádak miatti tárgyalásukat. Izrael beleegyezett a gázai övezet és Egyiptom közötti Rafahi átkelő korlátozott megnyitásába, Kizárólag a személyforgalom számára teljes ellenőrzési mechanizmus mellett történik ez, jelentette az izraeli miniszterelnöki hivatal, emlékeztetve az amerikai elnök 20 pontos tervére, amelynek ez is az egyik része. Végül az időjárásról. Éjjel eláll az eső, a reggeli 5 foltok feloszlása után pedig kitisztul majd az ég, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban mínusz 3 és plusz 2 fok között, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Timóteusz és Szent Titusz, püspökök, hitvalló vértanúk. Szent Timóteus, Szent Pál apostolnak egyik legkedvesebb tanítványa, munkatársa és hűséges kísérője volt. A kis-ázsiai Likaóniában, Lisztra városában látta meg a napvilágot. Édesapja pogány volt, de édesanyja Euniké és nagyanyja Lois buzgó zsidónők voltak, akik a fiút az ószövetségi törvény szigorú szellemében nevelték. Szent Pál apostol térítette meg őket első missziós útja során. A második missziós út alkalmával pedig maga mellé vette Timóteust, aki állandó kísérője maradt. Püspökké szentelte, és fiatalkora ellenére is fontos feladatokkal bízta meg. Szent Pál mellett találjuk római fogsága idején, majd kiszabadulása után elkísérte keleti útjára is. Itt hagyta rá aztán az apostol az efezusi egyház vezetését. Halála előtt, mint legkedvesebb tanítványát, Rómába hivatta. A Timóteushoz írt szentírási levele feltárja azt a kedves és gyengéd kapcsolatot, amely egymáshoz fűzte őket. Valószínű, hogy jelen volt az apostol lefejezésénél, majd visszatért Efezusba, és a hagyomány szerint Nerva császár alatt 97-ben halt, vértanú halált. Hallgassunk meg egy kis részletet abból a levélből, amit Szent Pál Timóteushoz írt. Valamennyien tanulhatunk ebből a buzdításból. Kérve kérlek Istenre s Krisztus Jézusra, aki ítélni fog eleveneket és holtakat, az ő eljövetelére és országára. Hirdesd az igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan. Incs, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel. Eljön ugyanis az idő, amikor a józan tanítást nem hallgatják szívesen az emberek, hanem ízlésük szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, és csikrandoztatják fülüket, elfordulnak az igazság meghallgatásától, és mesékre hajlanak. Te azonban maradj mindig meggondolt, viseld el a bajokat, lásd el az ige hirdető munkáját, teljesítsd szolgálatodat. Én ugyanis nem sokára áldozatul esem, s közel van már elköltözésem ideje. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, mert azon a napon megad nekem az Úr az igazságos bíró, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják eljövetelét. Szent Titusz pogányszülők gyermeke volt. Valószínű, hogy őt is Szent Pál vezette el a keresztény hitre. Amikor 49-ben az antiókiai egyház Pált és Barnabást Jeruzsálembe küldte az apostoli zsinatra, magukkal vitték Tituszt. Szándékuk az volt, hogy személyében egy pogányságból megtért, de a mózesi törvények megtartására nem kötelezett, hívő keresztényt mutassanak be az apostoloknak. Tituszt ott látjuk Szent Pál harmadik missziós útján is. Pál fontos megbízatással küldte Korintoszba. Titusz jól megfelelt feladatának, és kedvező híreket hozott az apostolnak. Beszámolt a korintoszi egyházközség állapotáról. Macedóniában találkozott Pállal, aki ismét Korintoszba küldte, hogy fejezze be a jeruzsálemi egyház szegényei javára megkezdett gyűjtést. Szent Titusz Kréta szigetének lett a püspöke. Maga Szent Pál hagyta ott, hogy fejezze be az általa megkezdett munkát. Később Dalmáciába küldte, ahonnan a hagyomány szerint Pál apostol vértanú halála után visszatért Kréta szigetére, és egy pogány felvonulás alkalmával vértanú halált szenvedett. A hozzáért levélből is hallgassunk meg most egy részletet. Te azt hirdesd, ami az üdvös tanításnak megfelel. Az idősebb férfiak józanok legyenek, tisztességesek, megfontoltak a hitben, a szeretetben és türelemben erősek. Az idősebb asszonyok szintén legyenek komoly magaviseletűek, ne rágalmazzanak, ne igyanak sok bort, hanem tanítsanak a jóra. Oktassák a fiatal asszonyokat, hogy férjükhöz ragaszkodjanak, gyermekeiket szeressék, legyenek megfontoltak, tiszták, erkölcsösek, háziasak, gyöngédek, férjüknek engedelmesek, hogy Isten igéjét káromlás ne érje. Az ifjakat is buzdítsd, hogy mindenben fegyelmezetten éljenek. Magad járj elő jó példával mindenben, a tanításban légy kifogástalan és komoly. Szabad legyen józan és fedhetetlen. Imádkozzunk! Istenünk, te Szent Timóteust és Szent Tituszt apostoli erényekkel ékesítetted. Közbenjárásukra add, hogy szentül és buzgón éljünk ezen a világon, és így méltók legyünk eljutni az örök hazába, Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését a halottainkról való megemlékezésről.
Halottak napján és november hónapban minden nap emlékezünk az elhunyt szeretteinkre. Ki miben hisz, hogy mi is lesz velünk a halál után? Benedek pápa írja, sokan már nem is hisznek abban, hogy van mennyország, nem tudnak vele mit kezdeni. Mégis bízunk abban, hogy a szeretteink jó helyen vannak. Kimegyünk a temetőbe, gyertyát gyújtunk, virágot viszünk, hiszen ez követeli a tisztesség is, a tisztelet, azonban mindenképpen ott lebeg előttünk a kép, ugyan mi van velük. És persze, ha akarjuk, hanem ott a kérdés, hogy velünk mi lesz. Ha meghalunk, mert előbb-utóbb az lesz, minket is felravataloznak, eljönnek a szeretteink, azért, hogy búcsúzzanak tőlünk, de mi lesz velünk? Ott a koporsó, hogy ott vannak a hamvaink, belehelyezik a földbe, de mi lesz velünk? Teljesen megsemmisülünk? Vagy mi az, ami ránk vár? Nagyon sokféle filozófiai ág, különböző vallások, most már egyre erősebb az okkultizmus, az ezotéria, amit tanítanak mindenfélét, a jósasszonyok, a jósok, hogy mi lesz velünk a halálunk után. Nagyon zavaros tanítások ezek, amelyek az embernek a létéről, a jövőjéről eléggé lehangolóan beszélnek, vagyis az embert megalázzák ezek a tanítások, a porigalázzák. A keresztény tanítás pedig azt mondja, hogy amikor meghalunk, akkor lesz az úgynevezett különítélet. Amikor is megjelenünk Jézus Krisztus színe előtt. Persze ez nem olyan, mint egy színház, nem olyan, mint egy tárgyalóterem, el sem tudjuk képzelni ezt a lelki találkozást. Amikor Jézus Krisztussal, aki maga a szeretet, akivel találkozunk, a mi lelkünk, és ebben a szeretetben ráébredünk a bűneinkre, minden hiányunkra, és ez a különítélet. Valaki egyből a mennyországba kerül, ami az Istennek a boldog színelátását jelenti. Van, aki az úgynevezett purgatóriumba, és ha valaki annyira megáltalkodott, akkor a pokolba. A pokol persze szeretnénk letagadni, de a Szentírás egyértelműen tanít róla, Jézus egyértelműen tanít róla, és persze ebből kiindulva maga az Anya Szent Egyház is. A különítélet után eldől a végső sorsunk, de még nem a végső állapotba kerülünk. Most én ki szeretném emelni magának a purgatóriumnak, amit mi is szoktunk kifejezni, hogy a tisztító tűznek a létét. Miről is szól ez? Most, amikor a reménynek a szentéve van, akkor különösen fontos számunkra a remény. Úgy is, hogy mi lett az elhunyt szeretteinkkel, és mi lesz velünk, hogyha meghalunk. Ez ilyen félelmetes elmúlás, vagy a reménynek a gondolata, hogy mi lesz velünk, és hogy valóban van-e Isten, van-e örök élet, és hogy valóban van-e mennyország. Az első korintusi levélben Szent Pál apostol a 3. fejezet 12-15. versig ír arról, hogy majd az Úr napja úgy érkezik el, mint a tűz. Mindenki Krisztusra épített, ő az alap, de nem mindegy, hogy miből. Szénából, szalmából, fából, fémből, drágakőből, és hogy meg leszünk vizsgálva, mint egy tűz által. A tűz persze egy kép kifejezi a szenvedést, hogy a tűzben égni, megtisztulni, az nagyon fájdalmas. Persze a valóságban nem tűzről van szó, de a fájdalom az valós, amit el sem tudunk képzelni. Ha így nézzük, ez fenyegetésnek vagy büntetésnek tűnik. Azonban Benedek pápa, Spes Salvi, a keresztény reményről szól enciklikájában úgy beszél erről az állapotról, mint a reménynek az állapota. Ezt írja a Szent Atya, hogy a tűz maga Jézus Krisztus. Ő a bíró és az üdvözítő. A vele való találkozás az ítélet döntő aktusa. Az ő tekintete előtt elolvad minden hamisság. A vele való találkozás égető tűze átalakít és megszabadít, hogy valóban önmagunká váljunk. Eközben életünk építménye szalmának, merő hencegésnek bizonyulhat és összeomlik. Ám a megmenekülés egy találkozás fájdalmában történik. melynek során létünk tisztátalansága és betegsége nyilvánvalóvá válik. Az ő tekintete, az ő szívének érintése meggyógyít bizonyos fájdalmas átváltoztatásban, mint egy tűz által. De ez a fájdalom boldog, amelyben az ő szeretetének szent hatalma lánként átjár bennünket úgy, hogy végre teljesen önmagunk, és ezáltal teljesen Istené leszünk. Így válik láthatóvá az igazságosság és a kegyelem egymásban léte is. Életünk nem közömbös, de szennyezettségünk nem piszkít be bennünket örökre, föltéve, hogy legalább megmaradtunk Krisztus az igazság és a szeretet felé való törekvésben. Szennyezettségünk Krisztus szenvedésében végső soron már elégett. Az ítélet pillanatában megtapasztaljuk és megkapjuk szeretetének ezt a győzelmét, minden a világban is a bennünk lévő rossz fölött. A szeretet fájdalma lesz megmenekülésünk, és alakul át örömünké. Eddig az idézet Benedek pápától, és néhány gondolat ehhez a néhány sorhoz. Amikor az ítéletről van szó, akkor beszélnünk kell az Istennek az irgalmasságáról és az igazságosságáról. Az ő irgalma végtelen, hiszen ő váltott meg minket a bűneinktől, meghalt értünk a kereszten és feltámadt azért, hogy örök életünk legyen. Meghalt a bűneinkért, hogy a Szent Jónásban le tudjuk tenni, hogy kérjük az Istennek a bocsánatát, és ő minden bűnt megbocsát. Azonban a bűnök azok sebeket okoznak, mind a mi lelkünkben, mind pedig másoknak a lelkében. És ezért a bűn az mindig beszennyez, mindig fájdalmat okoz. Az Isten igazságossága nem azt jelenti ilyenkor, hogy ne is foglalkozzunk vele, nem is akarok ránézni, hanem mindenki üdvözül úgy, ahogy van, és ilyenekkel nem foglalkozunk, hogy sebek, meg a bűnnek a következményei, meg a szennyezettség, hanem az Isten igazságossága, aki meg akar bennünket gyógyítani azért, hogy teljesen tisztává váljunk, és így fogadjuk be a mennyország örömét. Így is lehetne ezt magyarázni például, hogy ezzel szoktam magyarázni, hogy például van egy baráti közösség, elmegyünk valamilyen nagyon szép, egzotikus helyre, tengerparton, nagyokat kirándulunk, fürdünk, finomakat eszünk, és hívunk mindenkit. És van például valaki, aki elesett, összetörte kezét, lábát, még a fejét is betörte tele zúzódással, és mi elviszük őt szívesen, de őt végighúzzuk ezen az úton, ő a fájdalomtól szinte belehal, mert a számára kínzás lenne, nem tudná befogadni ezeket az örömöket. Ha azonban otthon marad és meggyógyul, amikor teljesen egészségessé válik, akkor be tudja fogadni az örömöknek a teljességét. Persze ez kis egyszerű példa, de valahogy így tudnám szemléltetni, hogy szükséges a gyógyulás, hogy be tudjuk fogadni az Istennek a végtelen szeretetét, hogy teljesen egészségesek legyünk, és hogy így tudjunk bejutni a mennyek országába. Ezért, hogyha így tekintünk a purgatóriumra, az nem a büntetésnek a helye, nem az Isten bosszójának a helye, hogy bűnöztél, na most adok én majd neked, jó, megbüntetlek, hogy tudd meg, hogy mi a fájdalom, hogy mi a bűn. Nem erről van szó, és milyen gyönyörű ez a mondat, amit Benedek pápa ír, a szeretet fájdalma lesz megmenekülésünk, és alakul át örömünké. Ez a szeretetnek a fájdalma, az Istennek a szeretete, aki a szeretete által gyógyít bennünket, de a bűntől megsebzett lélek számára ez fáj, és persze gyógyító is. És ez a szeretet által megmenekülünk, gyógyulunk, és ez a szeretet válik bennünk örömmé. Átmenetileg fájdalommal jár, és komoly fájdalommal, de örömünké változik. És amikor mi imádkozunk az elhunyt szeretteinkért, akkor nem teszünk mást, mint belekapcsolódunk ebbe a gyógyulás folyamatába. Mi az imáinkkal kísérjük, és az ima áldozattal imádkozunk azért, hogy a bűn okozta sebek gyógyuljanak be, mind a szeretünkben, mind a környezetében, amiket ő okozott. A lényeg, hogy az elhunyt szeretünk minél hamarabb meggyógyulva élvezze a mennyországnak az örömét. Ez az Istennek és az emberek szeretetéről szól. A Communio Sanctorum, a szentek közössége. És az Isten akarta így, hogy nem csak ő akar úgymond elintézni mindent, hanem azt akar, hogy mint szeretett közösség egymásért is imádkozzunk, egymásért is tegyünk, és így tudjuk segíteni egymást az üdvösség útján.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a halottainkról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! És külön köszöntöm Áront is és Balást is, akik most vannak először velünk a rádióba. A mai műsorban két példaértékű szent életét ismerhetjük meg, akik különböző időkben, de rendkívüli módon mutatták meg, hogyan lehet a hitet élni és továbbadni. Először Szent Pál életéről és megtéréséről beszélünk, amelyet január 25-én ünneplünk. Ezt követően pedig Boszkó Szent János életútját és tetteit mutatjuk be, akit január 31-én tisztelünk különösen. Kezdjük az utunkat Szent Pál életével. Jézus halála után és feltámadása után elküldte az embereknek a Szent Lelket, az Úr Jézus és a mennyei Atya, és a Szentlélek eljövetele után nagyon sokan megkeresztelkedtek. És Péter is vitte tovább az evangéliumot az apostolokkal együtt. Péter, János és a 12 apostol. Jeruzsálemben sokan megtértek, és együtt foglalatoskodtak az Isten igéjével. Együtt törték meg a kenyeret, és imádkoztak. Közös volt minden javuk, jószágaik és birtokaik. Az árát elosztották egymás között kinek-kinek szükséglete szerint. Volt egy István nevű tanítvány, akinek teljes volt a hite, nagy csodákat cselekedett. A Szentlélek által igen bölcsen szólt mindig, és hirdette az evangéliumot. Egyesek pedig elkezdték mondogatni. Hallottuk, hogy Isten káromló, szól Mózes és Isten ellen. Ezután megfogták Istvánt, és a főpapok meg az írástudók tanácsa elé vitték, és ott hamisan tanúskodtak ellene. Ez az ember káromlóan beszél a szent helyről és a törvényről. Hallottuk, amint azt mondta, hogy a názáreti Jézus lerombolja a templomot és megváltoztatja Mózes törvényét. Léna, folytasd a történetet.
A főpap megkérdezte, vajon igaz-e ez a vád? István pedig így válaszolt. Férfiak, atyám fiai, atyák. Salamon ugyan megépítette az Úr templomát, de a magasságos templomát nem lehet lerombolni, mert nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta is megírta. Ezt mondja az Úr. A menny az ülőszéken, a föld pedig a lábam zsámolja, micsoda hazát építhetnék ti nekem. Kemény nyakú, konok nép, ti mindenkor a Szentlélek ellen igyekeztek. A proféták közül kit nem üldöztetek, ti és atyáitok. Megöltétek azokat, akik az igaz eljövetelét hirdették. S lám, árulóivá és gyilkosaivá lettetek neki a fiúnak. Angyalok hozták nektek a törvényt, de ti nem tartottátok meg azt sohasem. Amikor ezt meghallották, szívükben megdühödtek, és fogukat csikorgatták István ellen. István pedig a szemét az égre függesztette, és látta Isten dicsőségét és Jézust, aki az Isten jobbján állt. Íme, látom, hogy az egek megnyílnak, mondta István, és az emberfia az Isten jobbján áll. A tanácsban lévő papok pedig felkiáltottak, fülüket bedugták, kiűzték Istvánt a város szélére, és megkövezték. És miközben kövezték, István így kiáltott: Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet, és Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. S amint ezt kimondta, meghalt.
Ugye hallottátok, tehát Istvánt megkövezték, ő volt az első vértanú, aki a Jóistenért és Jézusért vértanú halált halt, és az emberek káromolták őt, és mindenki rádobta a követ, és a kövezésbe belehalt. És ott volt, ezen a kövezésen részt vett ez a Saul nevű ifjú is, akinek a lábaihoz letették Istvánnak a ruháit. Mert ugye Szent Pálról tanulunk, és Szent Pál először is Saul volt. Az volt az ő neve, az eredeti neve, hogy Saul. Szent Pál élete és megtérése. Szent Pál eredeti nevén Saul volt. Az ókori Tarzusz városában született, körülbelül 15-ben. A mai Törökország területén van ez a Tarzusz. Pontosan nem tudjuk, Krisztus után 5-ben, 10 körül, vagy lehet, hogy 15-ben. Az írások szerint ilyeneket találtam róla. Zsidó családból származott, a családja római polgárjoggal rendelkezett, amely nagy előnyt jelentett abban az időben, hiszen védelmet biztosított a birodalom polgárai számára. Ünnepe június 29. Együtt ünnepeljük Szent Péterrel. Szent Péter és Pál ünnepe június 29. Fiatal korában Saul kiváló neveltetésben részesült. Tanulmányait Jeruzsálemben Gamáliel rabbi iskolájában végezte, aki korának egyik legismertebb és legnagyobb tiszteletben álló tanítója volt. Saul rendkívül buzgó farizeus lett, aki mélyen ragaszkodott a zsidó vallási törvényekhez, és a legkisebb eltérés ellen is fellépett. Folyékonyan beszélt görögül. És eljött az az időszak, amikor a keresztényeket elkezdték üldözni, és Saul is közöttük volt. Léna, kérlek szépen, folytasd a történetet.
Saul a keresztények üldözője lett. A kereszténység korai időszakában Saul a hithő zsidók szemével nézve eretnek mozgalomként tekintett Jézus követőire. Olyannyira eltökélt volt ebben, hogy részt vett a keresztények elleni üldözésben. A legismertebb történet, amely erről az időszakról fennmaradt, Szent István az első keresztény vértanú megkövezéséhez kötődik, amelyet Saul jóvá hagyott és támogatott.
Szent István megkövezését az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk a Bibliában. A damaszkuszi úton történt viszont egy olyan dolog, ami az egész életét megváltoztatta. Áron, akkor légy szíves, mondd el, hogy mi történt a damaszkuszi úton.
Saul történetének fordulópontja a Damaszkusz felé vezető úton következett be, amikor engedéllyel indult a keresztények elfogására, útja során azonban váratlan esemény történt. Vakító fény vette körül, és egy hang szólította meg. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Saul megrendült és megkérdezte: Ki vagy, Uram? A hang válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Ezután Saul megvakult, és a kísérői vezették el Damaszkuszba, ahol 3 napig nem evett és nem ivott, csupán imádkozott. Isten azonban elküldte Ananiást, egy helyi keresztényt, hogy imádkozzon Saulért. Amikor Ananiás ezt megtette, Saul szemeiről, mint a pikelyek estek volna le, és visszanyerte a látását. Saul ezután megkeresztelkedett, és Pálként új életet kezdett.
Jézus megjelent neki a damaszkuszi úton, leesett a lováról, és megvakult. És ez az Ananiás, őről beszéltünk a műsor elején, hogy ő keresztény volt Jeruzsálemből. Őt kérte meg az Isten, hogy menjen el Saulhoz, és imádkozzon, és beszéljen vele, és ő először nem szeretett volna. Emlékeztek rá, hogy először félt tőle, hogy pont ő menjen oda ahhoz, aki üldözi a keresztényeket, de mondta neki Jézus, megerősítette őt, hogy nyugodtan menjél, mert veled leszek, és Saul már megváltozott. Saul szemeiről, mintha pikkelyek estek volna le, és sírt is, és visszanyerte a látását is. Ezután megkeresztelkedett, és felvette a Pál nevet. Nóri, légy szíves, Pál apostolnak az útjáról és a kereszténységről mesélj nekünk.
Szent Pál az újjászületés után a kereszténység egyik legnagyobb terjesztője lett. Élete hátralévő részében három hosszú missziós utat tett meg, amelyek során számos városban közösségeket alapított. Ő írta az új szövetség legnagyobb részét, köztük a rómaiaknak, korintusiaknak, galatáknak és másoknak írt levelet, amelyek a keresztény teológia alapművei.
Sokféle nyelven beszélt, köztük görögül is, arámul is, és olyan iskolákat végzett, amiből szépen tudott fogalmazni, és akkor írt leveleket azokba a közösségekbe, ahol már egyszer járt, és onnan eljött, és utána azoknak írt levelet Jézus Krisztusról, és így maradtak fent a Szent Pál levelei.
Pál római polgárjoga miatt többször megmenekült az üldöztetéstől, például amikor Filippiben börtönbe zárták. Ezen kívül kézművesként is dolgozott, hogy önfenntartó legyen. Sátorkészítőként ismerte őt a közössége.
Mit tudunk az ő vértanúságáról, Áron?
Pál Rómában fejezte be földi életét, ahol Néró császár uralkodása alatt szenvedett vértanú halált Krisztus után 64 körül. Hagyomány szerint lefejezték, mivel római polgárként nem vetették alá kereszthalálnak.
Tehát nem úgy halt meg, mint Jézus, hanem lefejezéssel. A falakon kívüli Szent Pál bazilika, Róma második legnagyobb bazilikája, amelyet állítólag Pál apostol sírja fölé emeltek. Én jártam is ott Rómában, egy nagyon szép templom, és a négy fő templom közül az egyik templom. 64-ben kirobbant a Néróféle keresztényüldözés, és ekkor halt ő meg. Többször megmenekült, ahogy hallottuk, kis börtönbe is volt, de itt már sajnos nem tudott megmenekülni. Hogyan ábrázoljuk őt? Itt a bazilika előtt is van két nagy szobor, egyik oldalon Szent Péter, másik oldalon Szent Pál. Mire emlékeztek, hogy néz ő ki? Balázs, mondd el nekünk, hogy hogyan ábrázolják őt szobrokon, képeken.
Szent Pál gyakran ábrázolják karda, amely a hit erejét és az igazság igéjét jelképezi. A kard emlékeztet arra is, hogy a Pál római polgárként végül kard általi halált szenvedett mártírként. Másik jellemző attribútuma a tekercs vagy könyv, amely az evangélium hirdetésére és a levelek írására utal, amelyek az új szövetség alapvető részét képezik. Az egri bazilika előtt is található egy szobor Szent Pálról, amely méltóság teljesen ábrázolja őt kezében a jellegzetes karddal és könyvvel. A szobor nem csak az apostol jelentőségét hangsúlyozza, hanem az egri egyházmegye számára is emlékeztetőül szolgál Pál tanításaira és hit hirdető munkájára. Ez a szobor az evangélium iránti szeretetét és az igazság melletti kiállást szimbolizálja.
Tudjátok-e, hogy ki készítette ezt a szobrot, ezt a híres Szent Pál szobrát ide Egerbe?
Én tudom, Rita néni. Marco Casagrande olasz szobrász készítette.
Igen, nagyon ügyes vagy, köszönöm szépen. Most én arra lennék kíváncsi, hogy ti mit gondoltok erről az emberről. Áron.
Hogy Szent Pál rengeteget változott pár nap alatt.
Így van, pontosan. És minek a segítségével, kinek a segítségével?
Jézus és Isten segítségével.
Sok szentről meg bibliaiakról tanultunk, hogy mindig valami olyan történt velük, ami megváltoztatta az életüket. Lehet, hogy valami testi dolog, például aki a múlt héten volt velem a rádióban, az emlékszik vissza, hogy mi történt például keresztelő Szent Jánosnak az apukájával, Zakariással. Amikor nem hitte el, hogy fia fog születni. Mi történt, Nóri?
Megnémult.
Így van. Megnémult, testi tünet, hogy nem tudott beszélni. És amikor valóban megszületett a kis János, akkor visszajött az ő beszéde. A némaság megszűnt. Isten visszaadta. Na most itt Pállal mi történt, Léna?
Jézus egy ilyen vakítófényt küldött a szemére, ami miatt nem látott 3 napig.
Igen.
De utána Ananiás pedig megfogta a fejét, de mivel nem látta, hogy Ananiás jön, ezért csak mondta, hogy ki van itt, és akkor mondta Ananiás, hogy Ananiás vagyok, és az Isten küldött engem, és megfogta a fejét, és akkor Pálnak pedig visszajött a látása.
Igen, és utána keresztény lett, mondta neki Ananiás, hogy keresztelkedjen meg, és alámerült úgy, igen, mint Jézus Krisztus, és megkeresztelkedett.
És ahogy megjavult a szíve, úgy visszakapta a látását.
Nagyon jól mondtad, tényleg igaz. Tehát új szívet is kapott, új lelket, és a látását is visszanyerte. Nagyon jól mondtad. Az emberek ugyanígy változnak. Tehát az üldözőből végül is üldözött lett, mert aztán később őt is üldözték, mint keresztény, de vállalta a hitét, és Jézus Krisztus nevében hirdette az evangéliumot, a levelek által is nagyon sok embert megtérített. És emlékeztek-e arra, hogy hogyan nevezzük őt a pogányok között végzett térítése miatt, Áron?
Nemzetek apostola.
Nagyon jó, köszönöm. Így van, a nemzetek apostolának nevezzük őt, és apostol fejedelemnek is nevezzük. Ki a másik apostol fejedelem, akivel együtt nevezzük el? Léna.
Péter.
Így van. És hogyan mondjuk ezt népies szóval, hogy Saul megtérése?
Pálfordulat.
Igen.
Boszkó nekünk gyermekeidnek, az életeddel vagy példakép. Mi követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Boszkó segíts, hogy a szeretet vezessen. Boszkó segíts, hogy Jézust kövessem. Gyermekeidnek az életeddel vagy példakép. Követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Boszkó segíts, hogy a szeretet vezessen. Boszkó segíts, hogy Jézust kövessen. Te mondtad azt, hogy csak jót tegyünk. A fontos az, mit tart Istenről, ne az ember mondja, milyenek legyünk. Bízz Istenben, mint a madár, mikor énekel. Remekhet az ág, hisz tudja, képes szállni, ha kell. Thank you.
mint a madár, mikor énekel. Remekhet az ág, hisz tudja, képes szállni, ha kell. Segíts nekünk!
Műsorunk második részében pedig Buszkó Szent János életét és munkásságát fogjuk megismerni. A szentek példája buzdítson minket a jóra. Buszkó Szent János 200 évvel ezelőtt született. Bíborka, meséld el nekünk az ő történetét.
Buszkó Szent János 1815-ben született egy olaszországi kisvárosban, egy szegény paraszt család harmadik gyermekeként. Apját korán elvesztette, és édesanyja Margit nevelte őt nagy szeretettel és vallásos szellemben. Már fiatal korában látomásai voltak, amelyekben megértette, hogy különleges hivatása van. A fiatalokat kell megmentenie és vezetnie. Buszkó Szent János rendkívüli szegénységben nőtt fel, és már fiatalon dolgoznia kellett, hogy megélhetését biztosítsa. Egy ideig kötéltáncosként és mutatványosként is tevékenykedett. Az utcákon tartott előadási során szívesen gyűjtött maga köré fiatalokat, és a műsor közben mindig tanulságos történeteket mesélt, illetve imára hívta őket. Ez az időszak megerősítette benne azt az elhatározást, hogy életét a gyerekek szolgálatának szenteli.
Tehát mivel szegények voltak, keményen kellett Jánosnak dolgoznia, hogy iskolába járhasson. Több szakmát is megtanult, ügyesen bűvészkedett, és különböző mutatványokkal szórakoztatta társait. És rávette őket, hogy ne beszéljenek csúnyán, és imádkozzanak vele együtt. 26 éves korában jólelkű emberek támogatásával végre teljesült a vágya, és pap lett belőle. Csavargókkal, szegény és árva fiúkkal kezdett el foglalkozni. A sok mozgás a vidám játék mellett hitt arra, és különféle mesterségekre is tanította őket. Később más papok is csatlakoztak hozzá, és segítették őt a munkájában.
Buszkó Szent János, akit Don Buszkónak is hívnak, szegénysége miatt nagy küzdelmek árán tudta befejezni tanulmányait, de el szántságának és édesanyja támogatásának köszönhetően 1841-ben pappá szentelték. Papként különösen vonzotta a szegény, elhagyott gyermekek sorsa. Buszkó Szent János munkásságának középpontjában a fiatalok nevelése állt. Oratóriumokat alapított, amelyek egyszerre voltak szálláshelyek, iskolák és imaházak. A szalézi rendet 1859-ben alapította meg, hogy munkáját más papokkal és szerzetesekkel közösen folytassa. Híres volt arról, hogy a nevelést szeretetre és vidámságra alapozta. Nem a büntetésre, hanem az ösztönzésre és a példamutatásra helyezte a hangsúlyt. Jelszava ez volt. Adj nekem lelkeket, a többit vedd el.
Buszkó Szent János életét a szeretet, vidámság és hit jellemezte. 1888. január 31-én halt meg Torinóban, Olaszországban, és 1934-ben avatták szenté. A szalézi rend ma is világszerte működik, és tovább viszi alapítója örökségét. A szalézi nővérek és az egri közösség. Buszkó Szent János munkáját nem csak férfi szerzetesek, hanem nővérek is segítették. Közismert nevükön a szalézi nővérek. Feladatuk a lányok oktatása és nevelése, különösen a szegényeké és az elhagyatottaké.
Tudjátok-e, hogy Egerben vannak-e szalézi nővérek vagy szalézi papok? Léna.
Igen. Egerben is jelen vannak a szalézi nővérek, akik ma is rendkívül aktívak. Oktatási és nevelési tevékenységeket folytatnak, iskolákat működtetnek, és lelki programokkal támogatják a fiatalokat.
Járt-e már valaki a szalézi nővéreknél, itt Egerben? És hol van ez pontosan? Léna?
A Malomárok utcában a szalézi nővérek által fenntartott kollégium, ahol nyaranként tábor szoktak rendezni.
Igen, és oda elmennek a gyerekek, itt a ti iskolátokból is sokan el szoktak menni, nagy családosok is, és akkor nyáron vannak programok, játszanak, imádkoznak. Mi a kettő ember, akiről most tanultunk, két szent? Mi a kettőjük között a párhuzam? Bíborka.
Mindkét szent életében meghatározó volt a hit és az Isten iránti teljes odaadás. Szent Pál a pogányok apostola lett, míg Boszkó Szent János a fiataloké. Mindketten rendkívüli hitükkel, kitartásukkal és tevékenységükkel alapvetően formálták a kereszténységet, és példájuk ma is tanulságos mindannyiunk számára.
Igen, köszönöm szépen. Mind a kettőnek fontos volt a hit az életében. Interaktív játékra hívlak benneteket, szeretnék kérdezgetni, és akkor ti megválaszoltok, hogy ki vagyok én. Először üldöztem a keresztényeket a damaszkuszi úton, de egy találkozás után az életutam gyökeresen megváltozott. Áron.
Saul, más néven Szent Pál.
Így van, köszönöm, nagyon ügyes vagy. Szegény gyerekeknek alapítottam menedéket, és tanítottam őket mesterségekre. Bíborka.
Boszkó Szent János.
Igen, köszönöm, ügyes vagy te is. Következő. Leveleket írtam különböző városok keresztény közösségeinek. Nóri.
Saul, más néven Szent Pál.
Igen, köszönöm. Az én jelszavam a szeretetből való nevelés volt. Léna.
Boszkó Szent János.
Nagyon jó. És kit hívunk a nemzetek apostolának? Áron.
Sault, más néven Szent Pált.
Nagyon jó. Kiknek a védőszentjei? Szent Pál. Elsősorban a misszionáriusoknak, az apostol a népek közötti hithirdetés példaképe, ezért a misszionáriusok védőszentje.
Írók és teológusok. Levelei, tanításai az egyházi irodalom és teológia alapvető művei.
Római város. A város tiszteletére számos templomot emeltek, köztük a Róma melletti falakon kívüli Szent Pál bazilikát.
Így van, ezeknek is ő a védőszentje, Róma városának is. Köszönöm. Boszkó Szent János, kiknek a védőszentje?
Fiatalok, különösen a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok pártfogójaként tisztelik.
Igen, aztán kiknek még?
Képzésben lévők és tanárok. Nevelői munkája és pedagógiai módszerei miatt ő a tanárok és diákok védőszentje.
Volt egy kis történet, amit olvastam, és meg szeretném, hogy osztanánk a rádióhallgatókkal. Az a címe, hogy Isten keze. A mester együtt utazott egyik tanítványával, akinek az volt a feladata, hogy a tevéjükről gondoskodjon. Egy este, amikor megérkeztek a fogadóba, a tanítvány annyira fáradt volt, hogy nem kötötte ki az állatot. Istenem, imádkozott lefekvés közben. Gondoskodj a tevéről. Rád bízom. Másnap reggelre a teve eltűnt.
Hol van a teve? Kérdezte a mester. Nem tudom, válaszolt a tanítvány. Istentől kell megkérdezned. Tegnap este annyira fáradt voltam, hogy a tevénket rám bíztam. Nem biztos, hogy az én hibám, hogy elszakadt, vagy ellopták. Világosan kértem Isten, hogy őrizze. Ő a felelős. Te mindig arra biztatsz, hogy a legnagyobb bizalmam Isten legyen, nem igaz? Legyen a legnagyobb bizalmad Istenben, de előbb közd be a tevét, válaszolt a mester, mert Istennek nincs másik keze, csak a tiéd.
Ez a történet mire figyelmeztet bennünket? Mi ebből a tanulság, gyerekek? Ugye a tanítványt megkérte, hogy kötözze be a tevét, de ő nem kötözte be. Rábízta az Istenre. Aztán eltűnt a teve. Tehát mit kellett
nem
volna?
Nem csinálta meg a kötelességet.
Igen, hanem nagyon bízott az Istenbe, de az, hogy bízunk az Istenbe, az nagyon jó, meg úgy is kell, de meg kell tennünk.
Ami a kötelességünk.
Ami a kötelességünk. Mert az, hogyha szeretnénk például egy ötös dolgozatot írni, de rábízzuk az Istenre, hogy majd a jó Isten csak segít, de nem tanulunk, akkor milyen dolga lesz belőle? Hát egyes. Hogy mi is tegyük meg ahol mi vagyunk, amelyik munkahelyen mi dolgozunk, az iskolában ti, a felnőttek meg a munkahelyükön, mindenki végezze lelki ismeretesen a feladatát, és akkor a Jóisten megáldja azt, és jól fog minden sikerülni. A mai műsorban tehát megismerkedtünk Szent Pál és Boszkó Szent János életével, akik életükkel és munkájukkal az emberi szeretet és Istenbe vetett hit csodálatos példái voltak. Úrunk, hálát adunk azért, hogy megmutattad nekünk Szent Pál és Boszkó Szent János példáját. Kérünk, adj nekünk bátorságot, hogy hűek maradjunk a hitünkhöz, és szeretettel segítsük azokat, akik ránk vannak bízva.
Urunk, Jézus Krisztus, te a gyűlölködő Sault meghívtad és átformáltad apostoloddá és szenté. Kérünk, Szent Pál megtérése ösztönözzön bennünket, hogy mi is állhatatosan munkáljuk, üdvösségünk művét és apostoli lelkülettel vezessük el a ránk bízottakat hozzád, aki élsz és uralkodol mindörökké.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Újjunk a szív és táncra hív, mert ünnepel a lélek. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az ének. Oratóriumban együtt veled kéz a kézben, Don Boszkó, barátunk Don Boszkó. Újjunk a szív és táncra hív, mert ünnepel a lélek. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az ének. Oratóriumban együtt veled kéz a kézben, Don Boszkó, barátunk Don Boszkó. És lép be hozzánk, itt mindig akad szabad hely neked. Nézz körül, miért örül egymásnak itt minden gyermek. Testvért kapsz, akiben Jézus lép hozzád. Testvéred lép hozzád, de Jézus öl át. Újjunk a szív és táncra hív, mert ünnepel a lélek. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az ének. Zeng, dall az udvar, együtt veled kéz a kézben, Don Boszkó, barátunk Don Boszkó. Újjunk a szív, és táncra hív, mert ünnepel a lélek. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az ének. Zeng, dall az udvar, együtt veled kéz a kézben, Don Boszkó, barátunk Don Boszkó. Dobj el most minden gondot, csüggelésed, hagyd az utcán, védj kézbe könyvet, tollat, tanulj, örülj, légy nagyon vidám. Nem vagyunk szentek, de segítünk néked. Ha te is szeretnéd, ragyogtasd fel szívből fényed. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az ének. Zeng, dall az udvar, együtt veled kéz a kézben, Don Boszkó, barátunk Don Boszkó. Újjon a szív, és táncra hív, mert ünnepel. Jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az életünk. Szeng, dall az udvar, együtt veled kéz a kézben, Don Boszkó, barátunk Don Boszkó. 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 Don Boszkó, barátunk Don Boszkó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!